Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ha én is kérhetek szót előbb-utóbb. Külön szeretettel köszöntöm vendégtestvéreinket, vinicai testvérnőt, drága családjával, Eiszeket pedig külön szeretettel köszöntjük, és kívánom a Jóistennek az áldását mind ő rá, mind rátok, mind a családra. Tessék. És természetesen majdnem elfelejtettem, köszönöm a súgást, Enikőt és édesapját, és újból mondom, hogy a mamát pedig szeretettel köszöntjük, és sajnáljuk, és hiányoljuk, hogy nincs itt. Szeretném azt, ha együtt megkeresnénk a mai kiinduló alapgondolatunkat, János evangélium a 10. fejezetéből, ez egy nagyon jól ismert példázat, amelyet maga Jézus mond el. Ez az úgynevezett jó pásztorról szóló példázat, János evangélium a 10. fejezetében. És ebből a 10. fejezetből olvassuk el a 10-től a 12. terjedő verseket. Tehát János 10-től 12. terjedő verseket. Ez így hangzik. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, őrjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. Szeretnék ebből a felolvasott Biblia szakaszból három gondolatot kiemelni, és ebből az első az, hogy Jézus miért jött. Ugye Jézus beszél arról, hogy ő azért jött, hogy élet az embereknek életük legyen, és bővölködjön. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy bővölködő életet éljenek. A második gondolat, hogy hogyan valósítja meg az Úr Jézus ezt a bővölködő életnek a feltételeit. Úgy, hogy azt olvastuk, hogy én vagyok a jó pásztor pedig életét adja a juhokért. A harmadik gondolat pedig, hogy milyen veszély fenyegeti ezt a Jézus által elnyerhető, bővelkedő életet. Milyen veszélye van ennek? Ugye azt olvastuk, hogy van egy tolvaj, mondhatnám, hogy egy fő tolvaj. Tudjátok, hogy kiről beszélek. Aki ezt a bővelkedő életet szeretné tönkretenni, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Ez pedig Sátán, a lázadó angyal fejedelem. Tehát összefoglalva röviden így az elején azt mondhatnánk, hogy Jézus azért jött, hogy az embereknek visszaadja a bűn következtében elveszett örök életet. Az üdvösséget az ő golgotai áldozata által. Az ő életét adta a mi életünkért cserébe. Így olvastuk, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Ebből is érthetjük azt, hogy nincs önmegváltás. Hogy én majd valamilyen praktikával, az én általam, vagy mások által kigondolt valamilyen lelki gyakorlattal, kitalációval jobbá teszem magam, valamilyen formában én a saját erőmből egy jobb állapotba kerülök, egy megtért állapotba kerülök. Ez sátáni eszme, és Sátán találta ki ezt az önmegváltást. Azért, hogy lehetőleg akitől csak lehet az üdvözítőt, az Úr Jézus Krisztust, az isteni megváltást távol tartsa. Ebben a mi részünk, azaz az embernek a része, a választás és a döntés szabadsága. Hogy elfogadjuk-e Isten megváltási tervét, ahogy ő azt Jézus vére által megvált bennünket, vagy közömbösek vagyunk, esetleg visszautasítjuk a Jézus által felkínált örök életet, az üdvösséget. Alapigénk így szólt, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ebből arra következtethetünk, hogy az ember alaphelyzete Krisztus nélkül milyen élet? Szűkölködő élet. A Szentírás szól arról, hogy miért és miben szűkölködik az ember. Miben szenvedünk hiányt? Emlékeztek erre az ígére, ami erre megadja a pontos választ? Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Róma 3.23. Miért szűkölködünk? Mert mindnyájan vétkeztünk, kivétel nélkül minden ember. Miben szűkölködünk? Szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. Szól, beszél arról a Szentírás, hogy mi az Isten dicsősége? Az Isten dicsősége az ő jelleme. Az Atya dicsősége tehát az emberélet fia bűntelen, bűn nélküli jellemében, tiszta folt nélküli életében ismerhető fel. Tehát az Atya dicsősége az emberélet fia bűntelen, bűn nélküli jellemében, tiszta folt nélküli életében ismerhető föl. Így olvassuk, és lenne a szombatiskolában is volt róla szó, hogy az ige testé lett és lakozék közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülött gyerek dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát a kegyelemnek és az igazságnak egyidejűleg kell jelen lenni az ember életében, mert egyidejűleg fejti ki a hatását. Mert mi emberek hogy gondolkodunk, vagy hogy teszünk? Úgyhogy vagy csak igazságosak vagyunk, és akkor nincs kegyelem a másiknak. Ha mi igazságosak vagyunk, akkor nincs kegyelem a másiknak. Vagy annyira kegyelmesek vagyunk, de olyan nagy lelkűek, hogy már az igazságra nincs is szükség. Nagyon jól tudjuk sajnos tapasztalatból azt is, hogy az emberi természetünk mennyire gyenge, milyen bűnrehajló, az Isten szerinti jóra gyenge, erőtlen, és külső segítség nélkül a megromlott emberi természetünknek a hajlamait, kívánságait követjük. És ennek csak egy következménye van, a bűn zsoldja pedig a halál. Külső, tehát külső segítség nélkül, valakinek a segítsége nélkül, konkrétan Jézus segítsége nélkül, a lelki halálban élünk. Fizikailag vagyunk, létezünk, életünk, élünk, anatómiailag létezünk, mozgunk, vagyunk, de így Krisztus nélkül ínséges élet ez önmagában. Jézus azért jött, hogy ez ne maradjon így. Ne maradjon az életünk szűkölködő, sivár, reménytelen, vigasztalan. Krisztus azért jött, hogy reménységet, jövőképet adjon, hogy az örök életet kínálja fel, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ez a bővelkedő szónak a jelentése, több jelentése van, például, hogy rendkívüli, különleges, szokatlan, túlzott, fennmaradó. És ha most ezt megpróbáljuk beépíteni ebbe a versbe, akkor ez úgy adható vissza, hogy Jézus azért jött, hogy egy rendkívüli, különleges, fennmaradó életünk legyen. Rendkívüli, mert itt ezen a földön is a megpróbáltatásokban, a nehéz útszakaszokban fennmarad. Nem adja meg magát, nem merül alá, de a hullámok mégis elborítják az embert, akkor képes a felemelkedésre és a megújulásra. Újra és újra erőt meríteni abból, hogy tudom, hogy Jézus értem jött, hogy értem született erre a világra. Ő a jó pásztor, a jó pásztor pedig életet ad, az életét adta értem, életét adta a juhokért. Azért jött tehát, hogy életem legyen, és ez az élet ő benne bővölködő legyen. És azt is hiszem, és azt is tudom, hogy majd értem jön vissza, másodszor is, hogy az ígéretét beváltsa. Ugyanitt János evangélium a 10. fejezetéből szeretném ezzel kapcsolatosan, ha elolvasnánk a 27-től a 29-ig, hogy az ígéretét be fogja váltani. Azt olvassuk, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és ismernek, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Jézusnak a jó pásztorról szóló példázat a múlt történelem folyamán is minden időben reménységet és bátorítást hozott, hordozott az ő gyermekeinek az életében. De ha valamikor szükség volt, vagy szükség van erre a példázatra, az ma. De sokkal inkább az előttünk álló időszakban, a jövőre nézve. Ahogy közeledünk Jézus második eljövetele felé, Jézus szólt arról, hogy meg fognak szaporodni a hamis proféták, a béresek, és még több farkas, és természetesen az ordító oroszlán is jön. Máté 24-ben olvassuk el ezt a részt, amit ismerünk, de azért szeretném felolvasni a 4. és 5. és a 11-től a 13. terjedő versekben. Tehát Máté 24:4-5 és 11-től 13-ig. Ez így hangzik. És Jézus felelt és mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevembe, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. És a következő pedig 11. verstől, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Jézus a jó pásztornak a hangja, az egyedül az Isten igéje, a Szentírás. Mindenkor ez volt, az ő földi életében is ez volt, még Sátánnal való küzdelmében is a Szentírásra hivatkozott. Az Isten szava, az Isten hangja, Jézus Krisztus hangja, a Szentírás, az Isten igéje. Ezen belül is az ő törvénye, a 10 parancsolat. Tudjuk azt is az igéből, hogy Sátán gyűlöli Isten törvényét. És azokat még inkább, akik ezt komolyan veszik, aki ellen minden fortéját és hazugságát beveti, az Isten parancsolatait megtartó nép ellen. Ő valóban a hitetésnek a nagymestere. Milyen hitetései vannak? Mi az, amivel el akarja és el tudja hitetni az embereket? Azt tudnám mondani, hogy az egyik ilyen formája a hitetésnek azok a csodák. A Sátán által létrehozott csodák. hogyan, miben nyilvánulhat ez meg? Az kell, hogy mondjam, hogy elsősorban az okkultizmusban. A pogány vallásokban. Ilyen például az ezotéria, a jóslások, a kuruzslások, a bizonyos számmisztikák, a csillagjóslás, és természetesen a spiritizmus. És ne gondoljuk azt, hogy ezek nem működnek, és ezek nem csodák, mert bizony működnek. Tehát a hitet és egyik formája Sátán részéről a csodák, a hamis csodák. És ennél biztosan a Biblia jövendőlései szerint sokasodni fognak, és egyre többféle lesz belőle. A hitetésnek a másik formája, amit olvastunk is itt Máté Evangélium 24. fejezetében, az a hamis profétáknak a hamis proféciái. Milyen ilyen hamis profétáknak, milyen hamis proféciák jutnak eszetekbe? Vannak az úgynevezett izraeli proféciák. Emlékeztek, hogy ilyen van? Miről szólnak ezek a proféciák? Ezt találtam róla, utána néztem neten, ma a szószoros értelmében emberek milliói tanulmányozzák a proféciákat, és függesztik szemüket Jeruzsálemre. Éppen most szerte a keresztények beszélnek a modern Izrael államról, az újjáépített templomról, és a végső csatáról, amelyet Armagedonnak hívnak. Az ember azt gondolná, hogy nem foglalkoznak az emberek a proféciával, de foglalkoznak, és Sátán is foglalkozik ezzel, de az Úr Jézus ezt előre jelezte, hogy így lesz, hogy hamis proféták támadnak, és ha hamis proféták vannak, annak a következménye a hamis proféciák. És tudjuk azt, hogy Sátánnak a hitetése olyan mértékű, hogy még a választottakat is megkísérli, és a választottakat is szeretné elhitetni. Isten népének tisztán kell hallani, különösen ebben az időben Jézus hangját. És azt kell, hogy mondjam, hogyha Sátán hamis profétákat ad és hamis proféciákat terjeszt, akkor ezzel szemben meg kell hallani Jézus hangját, az igazi profétát, és az igazi proféciáknak a mondani valóját. Ilyen profécia, ami az advent népnek a keletkezését és a létejöttét is meghatározza, az a 2300 év. Ugye, és beszéltünk előbb az Izrael proféciákról, és tudjuk azt, hogy a 2300 éves profécia beszél Izraelről. Beszél arról, hogy mint Isten népe meddig tartott az ő kiválasztottsága Istentől, mint az Isten népe. Emlékeztek? A 2300 évből mennyi vágatott le, mennyi szabatott le? 490 év. Mikor járt le a 490 év? Időszámításunk után 34 esemény István megkövezése. Az Úr Jézus korábban azt mondta, emlékeztek, amikor sírt a szeretett város felett, hogy pedig én prófétákat küldtem, én szolgáimat küldtem, de ők ezzel és azzal azt csináltak, pedig hányszor akartam összegyűjteni őket. És utána azt mondta, pusztán hagyatik a ti házatok. Vagyis azt mondta el, hogy az Isten jelenléte megszűnik a jeruzsálemi templomban. Azt kell, hogy mondjuk, azért is nagyon fontos a 2300 éves profécia, mert hogy a 2300 éves profécia két esemény köré csoportosul. Melyik ez a két esemény? Jézus első eljövetele és Jézus második eljövetele. Miről szól röviden mind a proféciának mind a két csoportosulása? Mind a két csoportosulása a megváltásról szól. És Sátán nagyon jól tudja, hogy ha az igaz proféciát, az Istentől származó proféciát a hamis profétákon keresztül háttérbe tudja szorítani az emberek előtt, és az ő proféciáit tudja előtérbe helyezni, akkor a megváltót Krisztus tudja háttérbe szorítani az emberek előtt. Tehát beszéltünk ugye Sátánnak a munkájáról, a csalásairól, arról, hogy az egyik csalás az a csodák, a spiritizmus, az okkultizmus. Beszéltünk arról, hogy a másik a proféciák kérdése, hogy hamis profétáknak hamis proféciái lesznek. És harmadrészben sajnos, nagyon sajnos, kell szóljunk néhány szót az advent népválságáról is. Mert hogy emlékeztek, Ellen White azt írja az advent népről, hogy majdnem elbukik. És ez nem más, mint az úgynevezett omega válság, az alfa válságnak a súlyosabb, erőteljesebb vonatkozása. Ellen White az alfa és az omega válsággal kapcsolatban ezt írja. Szörnyű eretnekség alfáját tartalmazza, már mint a Kellogg válságnak nevezett alfa válság és az úgynevezett élő templom című könyve, ami a panteizmusról szól, és majd erről néhány gondolatban szeretnék szólni. Azt írja, hogy szörnyű eretnekség alfáját tartalmazza, ez az Élő templom című könyv. Az omega is el fog jönni, és azt is el fogják fogadni azok, akik nem akarnak figyelmezni az Istentől jövő figyelmeztetésnek. És most szeretném megkérdezni tőletek, hogy az advent nép számára mi az Isten figyelmeztetése? Melyik az az üzenet, amelyik az Isten figyelmeztetése? A laudíciai. Mi abban a figyelmeztetés? Mi abban a figyelmeztetés? Az, hogy térjetek meg, vagy pedig tartsatok bűnbánatot, mert az ajtó előtt állok és zörgetek. A laodíciai üzenet figyelmeztetése abban van, hogy Jézus Krisztus nem az ajtón belül, nem a laodíciai hívők szívén belül, hanem kívül előtte van. És a laodíciai üzenetnek a figyelmeztetéséhez tartozik szorosan a harmadik angyal üzenete. Mert mind a két figyelmeztetés az Isten részéről, mind a laodícia, mind a harmadik angyalnak az üzenete, a hitáltali megigazulást helyezi előtérbe. Jézus Krisztus érdemeit, és nem a miénket. És most néhány szót a panteizmusról, arról, ami az alfa válságnak az alapja volt, ami robbantott. A panteizmus az a görög pán, a minden, és a teosz Isten szavakból áll. Abban nyilvánul meg, vagy abban fejezi ki magát, hogy a mindenséget az istenséggel azonosító filozófiai és vallási felfogást foglal magában. Vagyis ez ahhoz a végső eredményhez vezet, hogy Isten mindenben jelen van. Isten mindenben jelen van, és amiben jelen van, az is Isten lesz. Tehát egy rendkívül súlyos magyarázat. Tehát ebből az következik, hogy Isten minden egyes fa, szikla, bármit látunk, hegy, nap, hold, csillagok, és minden ember. Nagyon sok keresztény a panteizmus összetéveszti az Isten mindenütt jelen valóságával. Mi a különbség? Mi a panteizmus, és mi az Isten mindenütt jelen valósága. Emlékeztek, azt írja a Zsoltáríró, hogy az Isten elől nem lehet elmenekülni. Hova mennék az Isten lelke elől? Isten mindenütt jelen van. De nem jelenti azt, hogy akkor a fa is Isten lesz. Vagy pedig az ember is Isten lesz. Vagy a hegy, a szikla, vagy a bálvány. És azt kell pontosan látnunk, hogy Sátánnak az eszméi, a torz, a hamis tanításai, a csodái, az ebből indultak ki. Ez a bálványimádásnak az alapja. Aztán ebből ered a spiritizmus. A léleknek a halhatatlansága, nem? Mert ha az ember is Isten lesz, azt mondják, mert hogy akkor, hát ha a lelke halhatatlan, és az ígéből tudjuk azt, hogy egyedül Isten halhatatlan, és senki és semmi más. Én nem tudom jelenleg azt, hogy Sátán milyen módon fogja most, vagy a közel jövőben az Isten népek közé becsempészni ezt a hamis tanítást, ami az Isten munkáját, az Isten személyét kérdőjelezi meg, de hogy be fogja hozni, mert hogy profécia van róla, az úgynevezett omega válság. Ennek az egyértelmű eredménye viszont biztos. Az egyértelmű eredménye az, hogy vissza fogják utasítani a figyelmeztetést, vissza fogják utasítani a laodiceai üzenetet. Vissza fogják utasítani azt, hogy légy buzgóságos, vagy tarts bűnbánatot, és tér meg. Jézus példázata szerint, amint említettük, az én juhaim hallják az én szómat, és követni fognak engem. Ki kell mondanunk azt, hogy még a hetednapi adventista egyházon belül is. Ezért nem hagyatkozhatunk soha emberi bölcsességre, emberi tanításra. Mindig minden tanítást az Isten igéjéhez kell mérjünk, és az Isten igéje szerint kell elutasítanunk, vagy elfogadnunk. Sátánnak ezáltal az elsődleges munkája az, és mindezt azért találta ki, és azért befolyásolja az egész emberiséget, és lehetőleg mindinkább az Isten népét, az adventi népet, hogy távol tartsa Jézus Krisztust az embertől. Távol tartsa Jézus Krisztust az ő népétől. Aki a mi életünknek az alfája és omegája, vagy Istennek ama báránya, aki elveszi a világ, vagy elveszi a népe bűneit, megszabadítja attól, és természetesen engem is az én bűneimtől. Ez a példázat számomra azt mondta, hogy ami igazi reménységünk most és a jövőben még inkább az élő megváltónk, ami közben járó főpapunk. Az igaz Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy már ezen a földön is bővelkedő életben részesítsem bennünket, amennyire ez a földi viszonylatban Sátán területén lehetséges. Tehát Jézus Krisztus azért jött, hogy bővelkedő életet éljünk ő benne, vele együtt naponta. Ha visszaemlékeztek, az alapgondolatot így olvastuk, hogy a tolvaj az nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, őjön és pusztítson. János 10:10-től. Én azért jöttem, mondja Jézus, hogy örök életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. És még néhány gondolattal, amit már az előbb is szóltam, szeretném összefoglalni az elhangzottakat és befejezni. Ugye azt mondtuk, hogy ez a felolvasott szakasz, ez arról szól, és azt mondja, és ez összefoglalásnak is megállja a helyét, hogy Jézus azért jött, hogy egy rendkívüli, különleges, fennmaradó életünk legyen. Rendkívüli, mert itt ezen a földön is a megpróbáltatásokban, a nehéz útszakaszokban fennmarad. Nem adja meg magát, nem merül alá, és a hullámok, ha elborítják is, képes a felemelkedésre, a megújulásra. Újra és újra erőt merítsünk abból, hogy Jézus Krisztus értem jött, értem született erre a világra, és ő az én jó pásztorom, aki az ő életét adta értem. Azért jött, hogy életem legyen. Azért jött, hogy ez az élet ne egy sivár, ne egy élettelen, ne egy szűkölködő, hanem egy bővölködő élet legyen. Ezért odaadta az ő életét, és megígérte azt, hogy másodszor is visszatér. És szívemből kívánom azt, hogy az Úr mindnyájunkért térjen vissza, és mindnyájunkat vigyen el az örökké valóságba, az örök életbe, az ő kegyelméből. Amen.